Még mielőtt rátérnénk az előadásra és felelevenítenénk ezeket a pillanatokat, lehet, hogy már látták többen is az előadást, aki nem, azt pótolhatja, tehát ma este 7 órától a nagyteremben.
Így még nem.
Így még nem, mert hogy ennek részleteit mindjárt mondjátok. Azelőtt viszont kíváncsi vagyok Barni Rami egy nagyon-nagyon rövid évérték előtt, mert én azt gondolom, és ez a mai napunknak a témája, ide szerettem volna visszakanyarodni, hogy ha nem is megyünk bele ilyen nagyon lelki dolgokba, de azért mégis megnézzük, hogy milyen volt a 2024-es évünk, és akár mit szeretnénk a 2025-ös évre. Nem azt kérdem, hogy szoktatok-e fogadalmakat tenni, mert lehet, hogy ez így elcsépel, de hogy mérleget azért vontok, hogy milyen volt ez az év, akár szakmailag, magánéletileg, bármi, ami most így eszetekbe jut.
Nekem nagyon izgalmas, mert én valahogy a színházi évhez szoktam, évadhoz fűzöm, és zárok le egy évet, és gondolom végig. De most kivételesen a tegnap így végig gondoltam, hogy mert hogy megkérdeztem valakit, hogy milyen volt az éve, lesz-e évértékelője, és ő visszakérdezett, amit meglepődtem. És én kivételesen úgy érzem, hogy hálát adhatok, mert nagyon, nagyon szép évem volt. Nagyon jól kezdődött, és nagyon jól végződik.
De jó.
Úgyhogy számomra teljes volt úgy a magánéletben, mint a szakmai életben. Nagyon jó kihívások voltak, és nagyon jó lehetőségekkel találkoztam, ahol lehetett bizonyítani jó irányba.
Jaj, de ugye ezt mondod, mert az utóbbi időben, akit megkérdeztem, mindenki azt mondta, hogy egy nagyon-nagyon nehéz év volt, nagyon sok megpróbáltatással, és tényleg nem ilyen sírógörcsös beszélgetések lettek ezekből, hanem hogy egész egyszerűen nagyon sok mindent, nagyon sűrű volt ez a 2024-es év. Barni?
Hát, hogy ugyanazzal folytassam, amivel kezdtem, hogy most lassan így az emlékeket pörgetjük, hiszen az évekre visszanézve. Én most így a fényképeket elnézegetvén, tegnap pont földobott a telefonom egy ilyen évértékelőt, és hogy ha a képeket nézem, akkor azt kell mondanom, hogy tényleg egy jó évünk lenne, és alapvetően a hála érzése fogalmazódott meg bennem is, és ezt talán meg is beszéltük, hogy ha nem lennénk hálásak, akkor nagyon-nagyon nagy baj lenne az évértékelőnkben. Alapvetően viszont ugyanakkor meg az is igaz, hogy egyre nehezebbek és egyre sűrűbbek és terheltebbek lehetnek ezek az évek, amik következnek, hiszen halljuk, látjuk, jönnek a hírek. Annak ellenére, hogy az év vége fele már a telefonomról eltüntettem ezeket a platformokat, ahol támadhatnak a különböző hírek, álhírek és egyéb
információk. Leállítod egy időre? Vagy kinéz? Hát, vagy hogyan tudod kicsit burokba tenni magad jó értelemben?
Amúgy is burokban vagyok. hogy különböző törzsek kezdenek kialakulni, és mennek a torzsalkodások egymásra. Tessék, most is jött egy ilyen értesítés. Na hát ez az állandó zavaró tényező, hogy eltervezek valamit, és följön egy ilyen kis ikon, ami eltereli a figyelmemet, és ezt a kézháttal való elterelést, ezt nem nagyon szeretem, megmondom őszintén.
Van esetleg egy rövid kívánságotok egymásnak 2025-re? Hogy mit szeretnétek mondjuk, hát nem is másképpen csinálni, hanem mire szeretnétek akár több időt szentelni. Én azt tapasztalom, hogy az időből van a legkevesebb, még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy mindenre jut idő, dehogy, tehát nem hiszem.
Valószínű, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez az alkalom, amikor ezt így végig kell gondolni, és akkor ilyen fogadalmakat kell tenni. Én soha nem szoktam, hanem így az év minden egyes napján igyekszem emlékeztetni magam, vagy időről időre, tehát hogy nem csak december 31-én. Én mindig azt kívánom, hogy valahogy sikerüljön rugalmasnak lenni mindahhoz, ami jön. Semmi egyebet, tehát hogy se jobbat, se rosszabbat, hiszen jó nincs, fejlődés nincs mindenféle szenvedés nélkül, és nem is kell, hogy legyen. Tehát nem csak folyamatos boldogságot akarok én megélni az életemben, hanem egyszerűen jelen lenni mindahhoz, ami jön felénk.
Igen, azt hiszem, igen, én is valahogy ezt ha csatlakoznék, mert az életből nem lehet kivenni semmit. Az időből nem tudsz kiemelni valamit, és elviszed valahová, ahol majd később szépen elrákcsálod, hanem ebben a most megint az előadásból idézek.
Nem baj, jó, mert oda kanyarodunk.
Ebben a szent pillanatban fogom elolvasni ezt a drámát, és nem máshol valamikor a jövőben. Folyamatosan egy ilyen kis lasszóval akarunk dobni a jövő fele, és megragadni ott valamilyen pillanatot, és azt hiszük, hogy ezt a kezünkben és a markunkban tartjuk, és húzzuk magunk fele, de ez egy illúzió. Ez maximum egy szándéknyilatkozat lehet, hogy mit tervezünk, de nyilván kívánni kell és szabad, és ajánlatos is.
és színházba járni is ajánlatos. És visszakanyarodunk ám ehhez az előadáshoz. Ebben az előadásban mindketten játsztok, és nyilván nem véletlenül zárjuk pontosan veletek ezt az évet, vagy ezt az évadnak a beszélgetését Színház a Rádióban, és nagyon köszönjük, hogy ezt tudtuk tartani hétről hétre, mert az az igazság, hogy sokkal többet megtudtunk ezáltal mi is, illetve a hallgatók is az előadásokról, mert teljesen más az, amikor elolvasunk valamit, megnézünk valamit, és más az, amikor ti tudtok egy kicsit mesélni arról a folyamatról, amelyben benne vagytok. Mondtad, hogy láttuk az előadást, de nem így. Na akkor ehhez a mondatodhoz csatlakoznék egy kicsit vissza, Barni, hogy római tragédia, na hogy ma este a Nemzeti Színházban?
Ugye másfél évvel ezelőtt áprilisban volt ez az előadás legutóbb műsoron, azóta eltelt egy csomó minden, az előadás amúgy is egy élőszövet, egy kényes valami, ami folyamatosan alakul, egyrészt aktuálisan szólal meg. Bizonyos dolgok nyilván nem változnak, tehát a család, akihez eljön a kedves néző, és akihez én is eljövök, mint szereplő, és akinél dolgozik a Ramona is, mint klasszikus székely, tényleg, hát mindenki a saját nevén fut, Ramit kizárva, hiszen annyira gyakori ez a Ramona nevű nő a Székelyföldön, hogy végül is ő nem szerepelhetett a saját nevén, mindenki másnak azért.
Valami Margit bejáron, igen, ő, Ramona.
Ő az egyetlen, aki Margitként.
Drága, szerepel. Jó ez a valami Margit, nekem ez bejön.
Valami Margit, igen. Na, és... hát, hogy miben lesz, semmiben nem lesz más, semmi nem lesz feltűnő abból, ami esetleg változik. Nyilván egy felújítás folyamán ismét derülünk egyet ezen a határtalan játékon, és hát bekerül egy-két olyan új dolog, amit csemege azok számára, akik már látták.
Hát petárdázás, szilveszter van, nem zakuszkát teszek el, hanem disznóvágás van. Tehát, hogy ilyen apróságok.
Aktuálisabb talán.
Ami aktuális, igen.
Nem akartam elszpoilerezni a karácsonyfát, de hát adja magát, úgyhogy.
Igen, meg hát vígjáték is azért olyan érdekes, mert amikor az embereket a színházról kérdezzük, akkor nagyon gyakran hallom ezt, hogy olyan jó lenne valami, ami könnyed, ami emészthető, amin lehet derülni. No, hát ez az a történet, amin különben lehet derülni, és azt hiszem nem csak azért, mert szilveszter, hanem hogy egész egyszerűen megint olyan helyzetek kerülnek előtérbe ebbe az előadásba. Én is próbálom felidézni a képkockákat, mert nagyon régen láttam, amelyekkel bárki szembesülhet az élete bármely napjában. Úgyhogy aki derülni akar, és ugyanakkor meg találkozni az élet különböző szituációival, az megteheti a római tragédiában. Egy kicsit meséljetek erről az előadásról.
Egyébként számomra az nagyon szép, vagy ahogy ugye a pandémia után született meg ez az előadás, és tényleg úgy örültünk annak, hogy együtt játszhatunk, vagy kitalálhatunk egy történetet, hogy belevihetjük magunkat. És ennek a humorába így azért olyan gyönyörű, hogy a kisember megtalálható, vagy a székelységnek ez a fanyar humora, vagy nehézsége és története.
Kispolgári lét a jó értelemben.
Igen, és még annál kisebb is. Tehát, hogy tényleg így az ember, amilyen pici, megmondtam, hogy nem menjél hozzá törpéhez, az a tegnap annyira megütötte a fülemet. Tehát, hogy tele van egy csomó ilyennel, ami egyébként nagyon jó humoros hangulatot ad, és hát úgy belőlünk született ez az előadás.
Igen, az alapvetően azt hiszem, hogy rólunk szól tényleg ezekről a viszonyrendszerekről, amiket itt látunk, és erre ugye most így nagyítóval így fölhívjuk a figyelmet, hogy személyesen rólunk szól, nem csak erről a térségről, hanem a színház és a közönség egyfajta viszonyáról is. Szóval egyre beljebb és beljebb megyünk a burkokba, tehát hogyha nagyon akarjuk, akkor itt a féktelen játék közben azért ezeket a rétegeket le lehet hámozni róla is, van benne. A benne mélység is, hogyha alaposabban megvizsgáljuk.
Én különben mindig azt mondom, hogy a humor mögött nagyon sok mélység van, és hogy amikor ezeket a stand-up kamadis fickókat nézegetem a színpadon, akkor rájövök, hogy hű, ez kőkemény meló, és szerintem legalább annyira nehéz egy vígjátékot színpadra vinni, mint egy nagy-nagy drámán, nagyon komoly történeten dolgozni. Ugye most nemrég mutattátok be az Anna Kareninát, az egy teljesen más típusú előadás, mint ez, és nem vonnék párhuzamot, tehát nem azt gondolom, hogy egyik műfaj könnyebb, a másik nehezebb. És tudjátok, mi gondolkodom, hogy évek óta látunk benneteket a színpadon, hoztok egyfajta karaktert, vagy nagyon sokszor megszoktunk tőletek valamit, és szerintem nagyon-nagyon nehéz lehet valamivel újabbat hozni. Nem tudom, hogy értitek a kérdést. Tehát, hogy vannak azok a bizonyos sémák, amelyekre nagyon sokszor egy-egy előadás épül, nem véletlenül választanok ki akár titeket egy-egy karakterre, és hogy mégis meg tudtok újulni. Tehát, hogy mégsem lesz ez ugyanolyan, mint a másik. Na, akkor ennek a titkáról egy kicsit meséljetek, hogy ez egyáltalán működik, vagy megfogható történet, vagy egyszerűen csak hozzátok a legjobbat az adott karakterben.
Gecse tanárnő?
Gecse tanárnő, mit tanít a tanárnő a diákoknak, igen, hogy ezt hogy lehet megfogni?
Hát egyébként örömmel hallom, hogyha te így látod, hogy sikerül megújulni, vagy hogyha nézzük.
Igen, én úgy látom, hogy időről időre sikerül, igen. Ha nem is minden esetben, látok nyilván visszatérő dolgokat, de hát baromi nehéz lehet nem hozni ezt.
Igen, ez mindig jó kihívás, de...
Van, akit nem szeretünk megújulni látni. Vannak olyan szereplők, vagy olyan színészi alkatok, mint a, hát, hogy vannak, akik magukra húznak minden szerepet, és önmagukon keresztül mutatják meg.
Az jó, vagy nem
mondjuk,
jó?
Vagy mondjuk mondok egy klasszikus példát, a Lüdefine féle filmek. Tehát őt igazából nem szeretjük megújulni látni, mert mindig olyannak akarjuk látni, amilyen ő, tehát az ő személyiségét akarjuk látni. Ez mindig egy nagy kérdés, hogy a színésznek a személyisége kell olyan legyen. Vagy átalakulni, azonosulni képes színész kell, hogy legyen, és ilyet is látunk, meg olyat is látunk, és tudunk erre hat zsák példát hozni. Nyilván egy ilyen jellegű társulat, amilyenek mi vagyunk, hogy folyamatosan lássára visszük a bőrünket, nekünk azért nem árt tudni különböző formában megjelenni.
De milyen jó, hogy van bőr, amit vására vinni, sokat játsztok, tehát azt hiszem, hogy ez egy színésznek nagyon jó visszajelzés, ám évértékelő, hogyha meghúzod a vonalat, és látod, hogy foglalkoztatva vagy, hogy szeretnek, hogy jók a visszajelzések, hogy a rendezők szívesen dolgoznak veletek. Szerintem ennél nagyobb visszajelzés egy évre szakmailag, vagy hogy a diákok szeretnek visszatérve a tanárnőre. Tehát, hogy ez azért fontos, nem, Rami? Vagy fontos tud lenni, most tegyük félre bármilyen álszentséget, de hogy valahogy azért csak kell valami visszajelzés mindenkinek.
Igen, fontos a visszajelzés tagadhatatlanul, hogy az, amit csinálsz teljes hittel és erővel, annak legyen egy visszacsapódása, hogy igen, megéri csinálni. De azt gondolom, hogy annál sokkal fontosabb, hogy az embernek legyen egy saját, most nem azt mondom, hogy önbizalma, hanem egy olyan önmagába vetett hite, ami visszajelzéseken túl vagy, tehát hogy elég legyen ahhoz, hogy ő ezt tudja csinálni. Mert most tudjuk, hogy vannak remek színészek, és éppen nem játszanak annyit, amennyit kellene. Tehát, hogy nagyon változóak ezek a dolgok, és azt hiszem az a kihívás igazán, amikor az embernek van elég hite, hogy kivárja a maga idejét türelmesen.
Jaj, de jó, ezt mondtad, milyen érdekes, ez elég jó témába vágtunk. Akkor itt most meghosszabbíthatnánk a mai beszélgetést, tényleg ezért, mert hogy ne legyünk kiszolgáltatva a visszajelzéseknek, mert ugye az elég veszélyes, hogyha csak a visszajelzésekből tudnánk építkezni, és hát ugye erre is tudunk példát, hogy ha nem kapunk visszajelzést, ha nem vagyunk szeretve, akkor szinte megszűnünk létezni, és ezért nagyon fontos ez a fajta ősbizalom, amit itt a tanárnő említett.
Hát meg szerintem azért megelőlegezi nektek a közönség, mert hogyha nézzük az előadásokat, akkor szinte mindig minden teltházzal játsztok, és ez jó, tehát azt jelenti, hogy Vásárhely, és nem csak Vásárhely jutott arra szintre, hogy kell neki a színház. Nagyon tetszett az a kezdeményezésetek is, hogy aki még nem volt soha színházba, annak színházjegyet vagy bérletet biztosít a színház, hogy jöjjön el. Max, nem tetszik.
Úgy, de jó ötlet, jó, hogy mondod, ezt fölírom ezt a mai előadásra. Ezt nem dolgoztuk.
Már is adtál egy ötletet.
Na milyen jó, meg szerencsé, hogy összeültünk egy kicsit beszélgetni.
Hiszen olyan az előadás, hogy egyre inkább csak bővül és bővül, mindig többet próbáljuk, annál több lehetőség van arra, hogy valami még bekerüljön az előadásba.
Rengeteg önreflexió van egyébként, hogy folyamatosan magunkra reagálunk, úgyhogy ezért is köszönöm ezt.
Nagyon szívesen örülök, hogy akkor tudtam egy kicsit segíteni. Igen, önreflexió meg az előadás, mondtátok, hogy ugye itt már egy összeszokott történetről van szó, amelyet aztán nem játszottatok. Mennyi ideig?
Hát másfél év, igen. Azt hiszem.
Na akkor másfél év után milyen volt ugyan ezekbe a karaktereknek a bőrébe bújni, úgy, hogy mondtad, hogy folyamatosan egy kicsit hozzátesztek, elvesztek ebből a történetből. Engem mindig nagyon izgat az, hogy van egy szöveg, amelyel nem foglalkoztok x ideig, és hogyan sikerül ezt újra feleleveníteni, hogyan működtök. Egy kicsit erről meséljetek, ezekről a folyamatokról.
Hát azt hiszem, hogy itt most nekem van valamivel több szöveg. nekem, és a szövegnek a természete az változó, hiszen vannak ilyen blokkok, amik stand-up-szerűek, tehát hogy úgy vannak fölépítve, rengeteg improvizatív elem van benne, és rengeteg, amit a pandémiára vonatkoztatva szóltunk kifele, az most már ugye kezd okafogyottá válni, úgyhogy valami másba kellett átkonvertálni a dolgokat. Ezen felül meg én azt arra csodálkozom rá, hogy a kollégáim milyen mondatokat mondanak. Hát néha fordulok le a székről, olyan szövegek ütik meg a fülemet, amik, hát most
ugye... Akkor tudtok ilyen, ki ott kacagni, nem? Hát egy próba folyamat kapcsán?
Persze. Mind a mellett, hogy átkozottul nehéz ez, mert ez egy hosszú előadás, és azért nagyon komoly fizikai jelenlétet is igényel. Azért rengeteget derülünk rajta, én szerintem.
Próbáltam felidézni még a most felújított próbák előtt, hogy akkor mit is mondok, mi van, és egyszerűen nem jutott eszembe otthon, és ahogy elkezdem csinálni, így fokozatosan minden így visszatér, mintha tudná a testem is az elmém, hogy mit kell csinálni.
Na ezt akartam kérdezni, hogy ezt mondjátok meg nekem, hogy ezt meg lehet fogalmazni, hogyan működik, vagy annyira ösztönszerű, és annyira csak egyszer ott vagytok abban a helyzetben, és előjönnek ezek a sorok. Hát mert hogy azért közben jártok más előadásokban, tehát nem az van, hogy eltelik másfél év, és akkor jó, ott ülök a szövegkönyvben, és nézem, oké, akkor Margit most ezt kell mondja.
Mivel nagyon pontosan egy helyzetet igyekszünk mindig a színpadon összerakni, és annak te a miértjeit, a belső válaszait megtalálod, és hogyha ezek a helyzetek nagyon pontosak voltak, pontosan voltak feltéve a színpadra, akkor mindig visszajön. Uh-huh. Tehát egyszerűen, mint egy könyv, ami így írja magát.
Igen, nagyon érdekes, mert nekem vannak olyan dolgok, amik nincsenek pontosan föltéve, és azok most is így nagyon furán keresem őket, és csak akkor jut eszembe, csak akkor tudom rendesen visszahozni azt, amit vissza kell hoznom, ha a testemet is beviszem a játékba. Ha csak teoretikusan kívülről próbálom a szöveget valahogy keresni, akkor nem találom, hiszen ez nem ott van, hanem a test belsejéből jön fel a szöveg.
Látjátok, milyen érdekes, vannak olyan színész kollégáitok, akik itt ültek ugyanebben a székben, és a vagy előadás kapcsán kérdeztük őket, hogy mennyire szeretnek improvizálni, és mondták, hogy hát az a biztos, ami le van írva, amivel tudunk menni, hogy azért más típusú munkafolyamatot igényel egy improvizatív előadás, amikor ott vagytok, és van egy szituáció, amelyet, hogyha jól értettem, akár előadás előtt tudtok meg, hogy éppen mibe fogtok kapaszkodni, és nyilván ott vagytok egymásnak, és akkor van az, amikor kaptok egy szövegkönyvet, érik bennetek az előadást, előveszitek, leteszitek, dolgoztok rajta, formáljátok magatokban. Nyilván a kettő között nagy különbség van. Nektek van olyan, hogy egyik vagy másik jobban fekszik, vagy mindkettővel mentek éppen, amit az adott szituáció dob nektek?
Nekem a vagy-vagy, azt én imádom.
Uh-huh. Na miért?
Imádom, hogy nem tudom, hogy mi fog történni. És hogy annak a kockázata ott van, hogy fel tud menni az egekbe, és le is tud süllyedni. Tehát az a pillanat engem az életbe is, de a színpadon is azt hiszem mindig nagyon izgat, amikor nem tudom a következő lépést. És a kérdés az, hogy jelen tudok-e lenni, ott tudok-e lenni, meg tudom-e lépni, vagy pedig éppen nem. És ez akkora kihívás, hogy én nem is tudom, hogy ennél jobban izgat-e valami most.
De hát ez most úgy képzeld el, mintha nem tudnál úszni, de annyira odaadnád magad a víznek, hogy bemernél ugrani, és utána oda mered adni a víznek, és rájössz, hogy a víz fönntart. És másik esetben viszont azt is tudod pontosan, hogy kitöltötte föl a medencét, hány fokos, milyen úszás típusok vannak, ki van melletted, fogod-e a kezét, nem fogod. Tehát, hogy mind a kettőnek megvan a maga szépsége, de pont ez az érdekes ebben az improvizációban, hogy ha el tudsz veszni benne, ha engeded magad ennek a megszűnéstől való félelem kockázatát vállalod, akkor olyas valamit ad vissza, amit addig nem is tudtál magadról.
De különben ez nem biztos, hogy mindenkiben megvan ez a készség, ennyire, mint ahogyan te mondod. Tehát, hogy azért ismerünk olyan embereket, akik sokkal jobban szeretik a kiszámíthatóságot.
Persze, az is rendben van.
Ezt akartam pontosan mondani, Rami, köszi szépen. Tehát ő rendben van, de hogy én ezt a vagy-vagy előadást, és azért is kanyarodtam néhány percig vissza rá, mert hogy mindketten ugye szerepeltek ebben az előadásban, és próbálok olyan előadásokat hozni, amelyek kötődnek hozzátok. Tehát én pont ezt szerettem ezt a fajta bizonytalanságot, amelyben a nézőt is tartjátok. Tehát, hogy én nézőként is, én egy előadást láttam, egy szereposztással, amelyben Barni játszott, úgy tudom, hogy ti két külön csoportba játsztok, ugye jól emlékszem. Igen. De hogy nekem akkor pont azt tetszett, hogy nem tudtam, hogy mi lesz. Uh-huh. És hogy ez színháznéző embernek, olyannak, aki azért elég sok előadásotokat megnézte, egyfajta kihívás volt, hogy oké, én is részese vagyok, de mégsem vagyok, vajon merek-e a történet részesévé válni azáltal, hogy mondjuk én megszabom nektek, hogy milyen irányt vegyen a történet, és ez egy nagyon izgalmas összekacsintás
szerintem. A színház itt az önmaga lényegiségét is annyira lebontja, hogy odaérkezik meg, hogy csak a jelen időt hagyja. Uh-huh. És ez ettől szép, tehát hogy ezért megyünk színházba, és nem filmet nézünk, mert hogy abban van egyfajta olyan jelen idő, ami csak ott történik azokkal a nézőkkel. És ezt még azon felül is lebontja ez az előadása, hogy minden abban a pillanatban történik.
De és bármennyire készülsz a következő pillanatra, ha esetleg ezzel akarnál sáfárkodni, nem tudsz, hiszen önmagad ellen fordulsz, mert akkor nem kiesel a pillanatból, és egyszerűen nem működik a dolog. És még valami, én szerintem nincs ebben jó vagy rossz színész, hogyha netalántán valaki nem tud menni ezzel a fajta építkezéssel, mert ezért mondják, hogy van impro színész, vannak, akik ebben élik ki magukat, vannak ilyen társulatok, a kimondottan improszínészek improvizálnak. És lehet, hogy nem tudnak annyira jól működni ebben a fajta kötöttebb színház csinálási.
Egyébként így kezdtük a próba folyamatot is, Perényi Balázs a rendező elmondta, hogy van egy hét, amikor mindenki kipróbálhatja magát, hogy körülbelül mi az, amire számíthat, és eldöntheti, hogy jó ez neki, vagy nem, és ettől nem lesz valaki jó, vagy rossz színész, uh-huh. hogy benne marad, vagy nem, hanem egyszerűen csak komfortos neki ez a helyzet, vagy nem. És akkor így alakult ki két csapat.
Játszatok még az előadást a januári hónapban, erről tudtok valamit, vagy fogjátok-e még a közeljövőben játszani? Én nagyon remélem, hogy igen.
Január végén van két előadás.
Jaj, de jó, most éppen nem görgettem előre, csak arra két-három előadásra, amelyet ugye a római tragédia, tehát december 30, január 4-e, majd január 6-a az Anna Karenina, tehát egyelőre ezt néztem, de akkor a teljes programot nyilván nemzetiszínház.ro-t megtalálják. Ezeken a próba folyamatokon tanultok még egymástól újat, mert ti azért egy összeszokott társulat vagytok, elég sokat vagytok színpadon is. Volt olyan, hogy a másik meglepte, és most színház kollégákra gondolok, a másikat? Tehát, hogy tudtok-e még kihozni egymásból újat egy-egy adott karakter, vagy éppen szituáció kapcsán? Mondtad, Barna, jókat derültetek most a próba folyamaton is.
Én szerintem igen. Én szerintem határozott igen a válasz.
De ezek de olyan, ezek mint egy állandó csapatépítő, nem?
Igen. Ez egy folyamatosan mozgó valami, tehát hogy állandóan kapunk, adunk egymásnak impulzusokat, és azzal lehet mit kezdeni.
Rami? Tudtál meg újat esetleg, mondjuk a Vagy-Vagy kapcsán játsztál-e olyan színésztársaddal, akit amúgy ismersz, de nem ismersz annyira színpadon, hogy hogyan működik?
Igen, én... Sőt, nagyon-nagyon pozitívan lepődtem meg. Vagy hogy mi Korpos Andrással, nem, vagy hogy régebben játsztunk többet, de hogy így most voltunk szerintem egymásnak ilyen színész szempontjából ilyen jófajta felfedezése egymásnak, hogy olyan jól elkaptuk egymásnak a hangulatát, hogy valami jófajta energiával nagyon szeretünk, remélem mondhatom az ő nevében is, de hogy én például nagyon szeretek vele dolgozni, és így visszajeleztek is, hogy milyen jól működik, és ez eddig nem derült ki számunkra. Tehát, hogy mindig van új, mindig tudunk meg egymásról újat, és mindig vannak olyan kombinációk, hiszen nagyon sokan vagyunk színészek a társulatban, olyan kombinációk, akik kivel éppen nem dolgoztál annyit.
Uh-huh. Hát erre is gondoltam, hogy akkor új dolgokat megismerni a másikról. Szerintem ez nagyon fontos tud lenni, szerintem kívülállóként egy munkafolyamatban, vagy akár egy közösségben is. És ez a közösség, amely nem pihen, mindig mondják, hogy hát majd decemberben az ünnepek alatt kicsit hátradőlünk, megpihenünk, hát nekünk is, szerintem nektek sem, nem erről szól a decemberi időszak, de hát, ha így az év utolsó napjaira, főleg, hogy holnap nem játsztok, tudtok egy kicsit pihenni.
Igen, azért ezt azért én kiemelném, mert ilyen még nem volt, ugye? Ilyenünk még nem volt, hogy ennyire tisztán meg legyen a karácsony és a szilveszter, szóval azért ezt...
De ez jó érzés volt így az idő?
Én határozott igennel tudok erre válaszolni.
Igen, és mivel mi az Anna Karolinában nem játszunk, így volt egy olyan hét az életünkben, amit így el tudtunk lopni de magunknak, jó. És az valami hatalmas ajándék volt. Úgyhogy én tényleg úgy azt mondom, hogy olyan évet zárok, amire így kimondani is nehezen mondtam, hogy vágyom erre, de hogy így elég sok.
Na látod, hogyha az ember ezt elgondolja, és vágyik rá, akkor lehet, hogy ezek a dolgok teljesülnek. December 30-án ma este 7 órától nagy teremben egy római tragédia, kicsit másképpen, Keresztes Attilával, Gecse Ramonával és Bokor Barnával is nem csak, hiszen itt azért egy bőséges szereposztás várja majd azokat, akik szeretnének egy jót derülni. Január 4-én szombaton este 7 órától a nagy teremben újra, majd január 6-án, ahogy mondtam, az Anna Kareninát játsszák, erre is nem tudom, lehet-e még jegyeket váltani, tudom, hogy elég sokan elkapkodták, hiszen az új előadásokra mindig kíváncsi a közönség. Nagyon szépen köszönjük nektek, hogy egész évben jöttetek, tudom, hogy nehéz reggel felkelni. Ezt minden színész elmondja, hogy nem vagyunk a reggel emberei, de olyan jó, hogy van ez a Színház a Rádióban, és hát a 2025-ben újra folytatódik, hogy megtudjanak a hallgatók is, és mi is sok mindent ezekről az előadásokról, kicsit rólatok. Most a Bari Paklit nem veszem elő, mert Orsi nincs itt, és ez az ő kedvence. Ugye megúsztátok.
Köszönjük.
De azért örülök, hogy egy kicsit meséltetek, mert higgyétek el, hogy ez jól esik a hallgatóknak a visszajelzésekből, hogy azért tudják, hogy milyen emberek vagytok ti, hogy hogyan éltek ti a mindennapokban, és a színházon túl még mi az, ami foglalkoztat benneteket. Legyen egy nagyon jó 2025-ös évetek.
Hasonlóképpen kívánjuk.
És én azt elmondanám, hogy az mindig nehéz volt felkelni, az biztos, de hogy olyan öröm volt veletek lenni.
Köszönjük szépen, nekünk is, és tényleg annyi mindent megtudunk úgy az előadásokról, hogy általában látjuk őket az esetek zömében. Nagyon nehéz úgy beszélni különben előadásról, hogy nem láttuk, ezt azért megsugom. És több hallgató is jelezte, hogy a beszélgetések után megnézett egy előadást, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb célja, hogy tudjuk őket színházba hívni. Azokat is, Barni, akik még nem voltak soha színházban.
Jó, ezt már fölírtam.
Oké, rendben van. Hát egy nagyon szép napot, jó élményeket ma estére nektek, és tényleg legyen egy szép évetek. Köszönjük, hogy itt vagytok nekünk.